műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd. Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a digitális világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Egy film elkészítéséhez rengeteg technikai eszközre van szükség, azonban a gyakorlati munka előtt szükség van egy ötletre, egy elképzelésre. Lehetne arra gondolni, hogy egyszerűbb ez a folyamat, ha egy kész szövegből dolgozunk, viszont a tapasztalat azt mutatja, hogy nagyon is kihívással teli például egy könyv megfilmesítése. Minden bizonnyal hatványozottan igaz ez a versekre, amelyekben ott vannak a költői képek, és ezeket is szem előtt kell tartani a filmkészítés közben. Témánk? Hogyan készül a versfilm? Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Nagy szeretettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió 4-es stúdiójában Vince Simó Franciskát és Gáspár Attilát, a Kontemporárt alkotói csapat tagjait. Sziasztok, köszönjük, hogy elfogadtátok a meghívást.
Szia, Szilárd, mi is
köszönjük. Jó estét.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy hogyan is jött létre a Kontemporárt, mi volt az indító ötlet, az indító rugó?
A Kontemporárt egy olyan gondolatból indult, hogy egyre többet dolgoztunk, és egyre több anyagunk készült, amit szerettünk volna összegyűjteni, és egy felületre csoportosítani, hogy könnyebben elérjük őket, illetve elérhetővé tegyük a nézők számára.
Itt úgy fogalmaztál, hogy össze volt gyűlve egy bizonyos anyagmennyiség, de ez minek apropóján készült, vagy hogy jöttek akkor ezek az anyagok?
Hát mi ugye egyetemen ismertük meg egymást, még alapképzésen, és mondjuk első-másodéven kevesebbet dolgoztunk együtt, de úgy harmadévtől arrafele elkezdtünk egyre több dologban közösen működni, és igazából talán mesterin kerekedett ki a legjobban ez az egész dolog, hogy elkezdtünk ketten filmeket forgatni. Első körben ugye rövid filmekkel kezdtük, aztán igazából az egyetemen keresztül több műfajt is kipróbálhattunk, és valahogy Franciskán keresztül elérkeztünk a versfilmekhez, és egyre azt vettük észre, hogy egyre több házi feladatba próbáljuk belemagyarázni azt, hogy hát de a versfilm is amúgy még beletartozik, és akkor le tudtuk adni a versfilmet is, és akkor így kezdtünk el egyre több versfilmet készíteni, és tényleg egyre több anyagunk lett így mindenféle műfajban, és akkor úgy döntöttünk, hogy igen, ez kellene egy gyűjtőnév.
Franciska, miért vers akkor? Miért nem próza, vagy miért nem skifi, vagy miért nem bármilyen más műfaj?
Azért, mert nekem volt egy ilyen titkos vágyam, én szerettem a verseket, és meg elkezdett már kialakulni bennem az, hogy volt, amit képileg kezdtem el látni magam előtt, és a mesteri képzés alatt már elkezdtem ezen gondolkodni, hogy jó lenne ezzel foglalkozni, és jó lenne egy ilyen csatornát, egy ilyen YouTube csatornát csinálni, ahova fel is tudnánk tölteni, és elérhetővé tudnánk tenni. És akkor én elkezdtem tudatosan foglalkozni ezzel olyan szinten, hogy rátaláltam Attira, úgymond, mert szerintem a versfilmekhez nem mindegy, hogy egyébként sem mindegy, hogy kivel dolgozol együtt, de hogy meg kell legyen az operatőrben is az az érzékenység lelkileg, hogy azokat a képeket úgy tudja megalkotni, ahogy azt a szöveg is megkívánja. És akkor elkezdtem így tudatosan felépíteni, hogy akkor örültem neki, hogy látom, hogy Ati kapható volt erre, hogy illik is hozzá ez az egész, és akkor így megmutattam neki, hogy milyen versekben gondolkodom, és az elején még nagyon-nagyon a vakon tapogatóztunk az egészbe, ameddig elkezdtünk ráérezni erre, hogy képileg hogyan tudjuk ezeket megalkotni, vágásilag, milyen ritmusa kell legyen, stb. Szóval nagyon sokat dolgoztunk ezeken, és a gyakorlatban fejlesztettük magunkat tovább, de hogy valahol ez tudatos volt bennem, hogy ezzel szeretnék foglalkozni.
Fogunk beszélni az operatőri munkáról, vágásról, streaming felületekről és közösségi médiáról, illetve médiáról is, de ne szaladjunk ennyire előre. Mekkora munka megírni egy forgatókönyvet egy vers alapján? Mire kell ilyenkor odafigyelni?
Először, amikor elkezdtünk ezekkel foglalkozni, akkor csak egy önálló verssel dolgoztam együtt. És akkor elkezdtem, tehát olyan verset választottam, ami megérint, és amit elkezdtem én vizuálisan is meglátni. Utána kezdtem el azon dolgozni, hogy forgatókönyvet, hogy történetet építsek fel egy versből, egy szövegből. Ugye elkezdtem a Tiszakata szövegeivel, ami két különböző könyvének a szövegeit, meg a terápiás verseit kezdtem el összeollózni, és abból építettem fel egy történetet. Sokat olvastam, és nem is tudom elmagyarázni, tehát ilyenkor én úgy vagyok, hogy olvasok, és valahogy megszüli saját magát a történet. Kicsit olyan, hogy elkezdem kiírogatni azokat a részeket, amik megfognak, és utána elkezdem tisztogatni, és megnézni, hogy mi az, ami esetleg ismétlődik, mi az, amivel ugyanazt mondom el, és valahogy így felépíti önmagát az egész általam.
Mi a helyzet a költői képekkel? Ezeket lefordítod képekre, megmagyarázod például a metaforákat, vagy hogyan érkeznek meg ezek az audiovizuális tartalomba a filmbe?
Az elején most az jutott eszembe, hogy amikor az első versfilmet készítettük, akkor nagyon úgy volt bennem, hogy azt kell elmondani, azt kell megmutatnom, ami a szövegben van. És egyébként erre ezt Ati próbálta erre felhívni a figyelmem, hogy azért ez nem úgy van, hogy én nekem megvannak az én szabályaim, és akkor ez szabály szerint működik minden. És utána kezdtem el gondolkodni, hogy rúgjuk fel a szabályokat, hogy ebben nincsenek határok, hogy ez ad egy óriási szabadságot alkotóként, amikor képileg gondolkozol az egészbe. És elkezdtem bátor lenni ennek a szabadságnak a megélésében, és nem feltétlenül azt akartam én megmagyarázni, hogy mit írt, vagy hogy érti ezt a költő, vagy az író, hogy ugyanazt mutassam meg, hanem az érzéseket szeretném átadni képekben.
Mekkora munka volt akkor itt, Attila, a te feladatod, hogy képekbe legyen átültetve a vers és a versben szereplő költői képek.
Érdekes, hogy mondod ezt a szabadság szót. Én most éppen az jár a fejemben, hogy mennyire későn jöttünk mi arra rá, hogy jó, ahhoz képest hamar, de hogy nekünk számítva mennyire későn jöttünk arra rá, hogy mennyire szabad műfaj ez a versfilm műfaj. Hát az elején tényleg annyira megrögzötten próbáltuk a szövegre a képeket ráilleszteni, hogy akkor arra a sorra mondjuk pont az a kép, a 3 másodperc, vagy 4 másodpercen keresztül az a kép menjen, amire ráhúzható arra, az a sor, vagy arra a sorra. És a versfilmnek a szépsége az pont az, hogy ebben a szabadságban rejlik, hogy igazából bármit bele tud az ember képzelni, azon túl, hogy és inkább arról szól, hogy szubjektíven mindenki hogy éli meg magának azt a verset, és igazából onnan errefele inkább erre próbáltunk rákoncentrálni, meg ráfigyelni, hogy inkább érzéseket adjunk át, mint képeket, mint konkrét képeket.
itt kiemeltétek a szabadságot, ugye megvan a forgatókönyv, kimentek forgatni az első helyszínre, vagy a többedik helyszínre. Mennyire mertek ott improvizálni, tehát szó szerint a felrugni a szabályokat, felrugni a leírt vázlatot?
Erre inkább nem én válaszolok, mert ebből elég sok vitánk volt már, de...
Igen, én is így gondoltam, hogy ezt én válaszolom meg. Nekem elég nehéz feladni a saját szabályaimat, és én mindig úgy mentem mindenhova, hogy tudom, hogy mit akarok, hogy mit szeretnék megvalósítani, és valószínűleg egyébként is ilyen típus vagyok, de ez amiatt is rögzülhetett be, hogy előtte rövid filmekkel foglalkoztunk, forgatókönyveket, konkrét történeteket filmesítettünk meg. Annak megvan ugye a maga szabálya, a határok, tehát azokat nincs, ahogy átlépjük. Illetve dokumentumfilmet is forgattunk, tehát azzal is próbáltuk, és ott is úgy működik, hogy azért amit elmondanak, vagy amiről mesélnek, azt igyekszem megmutatni, és arról készítesz képeket. És ugyanez volt nekem a fejemben a versfilmekkel kapcsolatban, de ahogy már elkezdtem egyre többször elolvasni őket, és rájöttem erre a szabadságra, és arra, hogy ezek által én is emberként, lélekként felszabadulok, és feladom ezeket a szabályrendszereimet, és hagyom magamnak azt, hogy megéljem azt, ami ott van a forgatási helyszínen, azt a pillanatot. Persze mind a mellett, hogy megvan képileg, hogy én mit szeretnék látni, tehát ezt nincs, ahogy elengedjem. Viszont igen, most már megmerem engedni magunknak azt, hogy improvizáljunk, és hogyha valamilyen olyan helyszínen vagyunk, ami megihlet, akkor miért ne használnánk fel?
Mit szólnak ehhez a stáb, vagy a filmben szereplő színészek? Gondolok itt arra, hogy ők készülnek egy forgatókönyvre, és akkor a helyszínen kiderül egy improvizáció. De kérdezhetem azt is, hogy hogyan kell elképzelni az ilyen filmes vitákat. Gondolom, hogy azért a hallgatók többsége nem forgatott még semmilyen filmet.
Nekem most az jut eszembe, hogy van olyan helyzet, amikor rá vagyunk kényszerítve arra, hogy improzzunk, mert és hogy a színész mit szól hozzá, eddig nagyon segítőkészek voltak, tehát konkrétan volt olyan, amikor nem tudott megtörténni az, amit én elterveztem, és mivel még az elején voltam, és nem volt tapasztalatom, nem volt gyakorlatom benne, konkrétan lefagytam, és nem tudtam, hogy oldjam meg a helyzetet. És akkor volt az, hogy a színész segített. Itt most egészen pontosan az Értett című versfilm forgatására gondolok, Zsigmond Magyar Izabellával, amikor az egyik résznél nem tudom, nem voltak meg a megfelelő eszközeink, fényünk nem volt, vagy valami nem volt, és nem tudtuk úgy megvalósítani azokat a képeket, ahogy én szerettem volna, és azt mondtam, hogy Izu, valamit csinálj, valahogy oldjuk meg, valahogy magadból dolgozz, mert nem tudom, hogy mit mondjak. Elmondtam, hogy mit szeretnék megmutatni, milyen érzéseket szeretnék kelteni a nézőben, de nem tudtam, hogy oldjam meg. És akkor így elkezdtünk egymásból dolgozni, és Izu elindult, és elkezdte az egészet, és Atti követte, és végül is így született meg az egész, hogy én elmondtam, hogy mit szeretnék látni, és ők megoldották.
Beszélgessünk a technikáról is. Az eszközöket szem előtt tartva, hogyan készült a Metamorfózis című versfilm, ugye Markó Béla Átúszni a Szent Anna tavat című verse alapján?
Gondolom inkább ez ilyen spéci víz alatt, hát mondjuk ott nem volt víz alatti, volt víz alatti víz felett ide is, hogy...
Hát igen, ott a határon volt, de maga az, hogy milyen eszközök kellenek, hogyan történt technikai oldalról a forgatás. Nyilván belemehetünk, és menjünk is bele a víz alatti, vagy víz felszín határán készült snittekbe, képekbe.
Hát ez egy extrém eset, ugye. Kezdeném, hogy alapból ugye szükséged van egy kamerára, meg egy objektívre, jó esetben több objektívre. Azon kívül most direkt, vagy konkrétan arra gondolsz, hogy milyen eszközöket használtunk?
Igen, elsősorban igen.
Fényeink azt hiszem, hogy ezen a forgatáson nem voltak. Ilyen fényvisszaverő derítéssel oldottunk meg igazából mindent, mert úgy gondoltuk, hogy én ismertem azt a templomot, amiben azt forgattuk már elég régóta. És amikor Franciska mondta, hogy neki szüksége van egy templomra, én már akkor tudtam, hogy ezt ott akarom megoldani. És jó kapcsolatban vagyok az ottani unitárius lelkésszel is, és hát együtt fociztunk, vagy nem tudom, tehát hogy nyárad mentén így mennek a kapcsolatok. És akkor... tudtam, hogy elég fényes a templom, és nem kell külön fényeket vigyek, hanem igazából ilyen fényvisszaveréssel az ablakon, a kinti természetes fényeken keresztül igazából azt megoldottuk. Álványom volt, de hogy azon túl persze, amire mindenki kíváncsi, az az, hogy a kamerát hogy viszem be a vízbe, hát félve. De úgy is, hogy van egy ilyen védő, egy ilyen védőtok, amiben először beleteszed csak a kamerának a testét, a bodyt, és akkor utána egy másik lyukon keresztül rácsavarod az objektívet, és akkor úgy rakod össze abban a hát ilyen bőr és műanyag, nylon ilyen anyagokból áll ez a tok, és akkor rácsavarsz egy ilyen kupakot, aminek üveg az eleje, és akkor azon keresztül elég tisztán átlát a kamera.
Nem rontja a képminőséget?
Minimális szinten persze, hogy rontja, mert nem egy Canon üveg, vagy egy Sony üveg, vagy egy tiszta objektívnek az üvege, de hogy nem rontja, most egy víz alatti felvételen úgysem azt fogod nézni, hogy wow, az ott nem tiszta, vagy nem éppen olyan a fókuszváltás, na igen, fókuszváltás, tehát hogy ez a tok, ez megengedi azt, hogy pár gombhoz is hozzáférést kapj, viszont fókuszt is húzhatsz, de oda már nagyon, mondjuk a Böszödi tóban nem volt nekem úszás közben arra igényem, hogy én a fókuszt is tudjam váltani, ezért megpróbáltam többnyire az autofókusszal, és akkor azon keresztül még amit láttam, úgy mozdítani a dolgokat, és ez is érdekes, hogy én többnyire manuál fókusszal dolgozom, és nagyon nehéz volt akkor az autofókuszra egy ilyen nagyon ilyen, hát nem szeretem ezt a szót, de nem tudok most magyar szót, én nagyon komerciál.
Nagyon kereskedelmi.
Nagyon kereskedelmi autofókusz, és akkor minden. Tehát, hogy persze az ideális az, amikor tudok manuál fókuszt használni, de hogy ezzel akkor, hát fel is került egy ilyen videó a mi oldalunkra, hogy készülnek ezek a versfilmek, meg mindig mikor nyilvánosságra kerül maga a film, utána egy héttel, vagy egy...
Igen, szoktunk egy ilyen kis verkvideót feltenni, ahol aki kíváncsi rá, meg tudja nézni, hogy milyen jól szórakozunk.
igen. Mondjuk oda mindig csak a szép pillanatokat tesszük fel, mások nincsenek is, én úgy tudom.
Nincsenek.
És akkor például abban a videóban látszik, hogy próbálom elrugaszkodni magam, és egy ilyen... Az elején csak úgy magamra próbáltam úszni és tartani, aztán rájöttünk, hogy hozott valaki egy ilyen kicsi úszógumi, de nem gumi volt, hanem egy ilyen úszó valamit, és akkor arra támaszkodtam, mondjuk ezt nem tudom, hogy ki látja most, ahogy ilyen kézmozdulatokat csinálok, de hogy úgy arra támaszkodtam, és akkor úgy úsztam, úgy löktem lábbal magam, és akkor próbáltam kézből úgy irányítgatni a kamerát, hogy azért amit látok, az szép legyen. És akkor így készült ez a film.
Itt a vízfelszín határán készült képekre gondolván nem lett volna célszerűbb, vagy biztonságosabb, megnyugtatóbb egy akciókamera?
Biztos, hogy biztonságosabb, és nekem nem lett volna megnyugtató, mert egy akciókamera, most ilyen GoPro-ra meg ilyesmire gondolsz, ugye?
Elsősorban igen.
Nagyon torzítanak, és torzítják a képet, nem tudsz igazából, nincs akkora szabadságod, mint amikor a saját kameráddal dolgozol. És én ezért nem szeretek, tehát hogyha egy ilyen-olyan videóban megmutatom a GoPro-nak a képét, az úgy nagyon rendben van. De én filmben csak nagyon korlátozottan tudok GoPro-s képeket elképzelni, amikor dramaturgiai célja van annak, hogy valamit GoPro-n keresztül látunk, mondjuk nagy látószögben, nem tudom, egy ilyen nagyon heves mozgást, amikor valakinek a nézőpontjába esünk bele, de hogy ezen túl szerintem nem, nem ajánlatos GoPro-t használni filmben. Legalábbis én nem szeretek.
Elkészült a kép, de gondolom, vagy a képek, a videóanyag, de gondolom, hogy a hanganyag, a filmnek a narrációja az külön készült. Ez hogyan nézett ki a gyakorlatban, hogyan készült a hang?
Ez gyakorlatban úgy néz ki, hogy akkor most itt bekapcsolom azt is, hogy Kovács Károly egyébként, aki a harmadik tag a Kontemporárt alkotói csapatban, és ő az, aki a zenéket írja a versfilmekhez, rövidfilmjeinkhez, és ő az, aki segít abban is, hogy ezeket a hangokat felvegyük, és ő rögzíti, és ő tisztogatja is őket. Úgyhogy igen, ezek utólag készülnek el, felveszük egy stúdióban, és ő tökéletesíti, hogy jó legyen, és utána ezeket mi utólag feltesszük a képekre, vagyis egyidejűleg, tehát vágjuk, és közben a hangot is igazgatjuk a képekhez.
De alapból megvan, hogy melyik képhez melyik hang fog társulni?
Ja, hát igen, tehát amikor a történetet elkezdjük, akkor megvan a váza az egésznek, hogy mi az egymás utánisága képileg, de előfordul az, hogy ez a vágóasztalon derül ki, hogy akkor pontosan ez így marad, ahogy elképzeltem, vagy pedig újítunk, és bekerül egy új kép, vagy épp megválunk valamelyiktől, ami lehet, hogy az egyik kedvenc, de kénytelenek vagyunk megválni tőle, úgyhogy ez mindig a vágóasztalon derül ki.
És itt a megválásra reflektálva, maga a Metamorfózis vers film valamivel kevesebb, mint 4 perc, egész pontosan 3 perc és 43 másodperc. De mennyi nyersanyag készült?
Hű, hát erről Ati tudna szerintem részletesebben beszélni.
Nem tudom, hogy miért szólaltál meg ilyen bátran először.
Mert hátra döltél, és azt vártad, hogy én valamit mondjak.
Hát nem tudom, olyan, viszont most nem, persze most számíthat valaki azt mondja 16 óra, de nem készült 16 óra anyag, mert tudtuk, hogy mit akarunk, és
persze, céltudatosan mentünk a helyszínre.
És ilyenkor most persze van, amit többször felveszel, meg van, amit azért na, még egyszer fegyük fel, hogy for safety, de nem tudom, összesen szerintem egy olyan, nem tudom, 2 óra, 3 óra anyagunk, hogyha volt, 2,5, inkább 3 biztos, hogy nem volt.
Igen, és azért tegyük azt hozzá, hogy ez egy óriási munka színésznek is, meg operatőrnek is végigúszni úgy, hogy a színésznek odafigyelj arra, hogy hol van az operatőr, ne jusd ki a kamerát a kezéből, ússzál is, de a hajad is jól álljon, mert én azt is figyelem, akkor tehát, hogy tényleg mindent részletébe, akkor Atinak azt, hogy kamerázzon is, de ússzon is, de vissza is kell jönni, utólag mindig megnézem a képeket, ha valami nem jó, újra mentek, szóval ez óriási munka.
Komoly fizikai erőlét kell egy ilyen film leforgatásához. Mennyire fájdalmas az anyagok kidobása, kukázása már a vágóasztalon, tehát nem arról van szó, amikor már a helyszínen láttátok, hogy nem sikerült úgy ez a jelenet, ahogy ti elképzeltétek, és még egyszer leforgatjátok, hanem megvannak az anyagok, megvannak a jó jelenetek, de hát minden nem férhet bele.
Igen, amikor muszterolunk, hát ez fájdalmas. Most is egyébként vágásról jövünk, éppen vágunk egy rövid filmet, és most is ez megtörtént, hogy
pont ma.
Kérem?
Pont ma, igen.
Pont ma. És igen, ott is megtörtént az, hogy nagyon szép valami, de nagyon-nagyon szép a színészi játék, szép képileg, és mégis meg kell válnunk tőle, mert a filmnek a ritmusán mondjuk nem segít.
Nem lehet valamire felhasználni ezeket az anyagokat?
Hát ilyenkor többször megnézzük őket, elbúcsúzunk tőlük, és elengedjük.
Nagyon, nagyon nem. Tehát, hogy ez nem az a, mondjuk ezeket az anyagokat nem nagyon tudod máshol felhasználni, vagy nem tudsz egy második vágatot, vagy egy ilyen director's cutot kiadni, amikor azok vannak benne. Mondjuk ez nem egy rossz ötlet.
Ez igen.
Most ez így jó. Mondom. De nagyon nem tudod felhasználni, mondjuk, mit tudom én, egy after movie-ba, egy ilyen utó videóba, vagy ilyesmibe. Igen, elég durva ez a Kill Your Darlings eset, és szerintem operatőri szemmel még nehezebb. Épp ezt beszéltük, hogyha nem én lennék az operatőr és a vágó is, valószínűleg könnyebben mennének ezek a dolgok. De hogy vannak olyan képek, amiket egyszerűen látom, hogy milyen gyönyörű, és nem fér bele azért, mert nem tudom, most a kezét egy kicsit máshogy tartja, vagy hogy a színészi játék nem megfelelő, de hogy ettől függetlenül nagyon nehéz nekem vágóként így teljesen figyelmen kívül hagyni, hogy én operatőrként mennyit szenvedtem azért a sattért
is. De hogy megvan ennek is a folyamata, mert amikor már látjuk, hogy ezt ettől meg kell válnunk, akkor Ati általában többször visszanézi, megpróbálja megnézni, hogy de mégis hogy lehetne megmenteni.
És akkor, már tudom, hogy nem lehet megmenteni.
És tudja, hogy nem lehet, én is tudom, hogy nem lehet, de hagyom, hogy végigmenjen ezen a folyamaton, és utána végül úgy is kidobjuk.
Hát akkor úgy érzem, hogy megvan, hogy ki az utolsó szó ebben a versfilm készítésben. Az utómunkánál hagytuk abban, és a vágáson és a narráció képek összeillesztésén túl, akkor miben is áll a versfilm esetében az utómunka, illetőleg a nagy részét nézve mennyi időt vesz fel ez, és akkor ki is az utolsó szó?
Jó, ezt így már szeretem. Hát igazából ugyanúgy a rendezői az utolsó szó, most a vágó persze pofázhat reggeltől estig, hogy neki miért jobb az a ritmus, mert a rendezői nagy részt a mű, és ő fogja megmondani, hogy ez hogy kell kinézzen. Hogy miből is áll az utómunka? Mert ezt így elfelejtettük az előbb mondani, hogy ugye a hang az azon túl, hogy ugye felvesszük a versnek a szövegét, és az megvan hangba, azután a hang ugye nagyon sokat gazdagodik háttérhangokkal, atmoszférahangokkal, amit persze egyrészt felveszünk ott helyszínen, utólag pedig rákeresek ilyen soundshare.net-en, meg ilyen helyeken próbálok utólag hangokat keresni, hangeffekteket keresni, ezekkel gazdagítani igazából az egészet nekem egyetemen, meg azon kívül is ugye azt tanították, hogy egy filmnek a hangja minél, tehát attól gazdagabb, hogyha minél több atmoszférát, minél többféle atmoszférát tudsz beletenni, ami még nem sok. És nagyon érdekes ez az elején, nagyon sokat kísérleteztem ezzel, mi a túl sok hangeffekt, mi a túl kevés, mi az, hogy túl száraz, mi az, hogy túl nem tudom, az ellentétje.
Túl szaturált, túl sok, túl zsúfolt.
Igen, túl zsúfolt egy hangi világ, de hogy erre is szerintem most már egyre jobban kezdek ráérezni, hogy a hangot hogy használjam, és hogyha a hangon keresztül hogy tudjak egy olyan világot biztosítani a kép mellé, ami összefügg, és ami megy. A hangon túl pedig, hát ugye egymás mellé teszem a képeket, ez nem nagy dolog, tehát hogy az egyáltalán nem nagy dolog, hát nagyon könnyű, tudtam, hogy mit vettem fel, csak úgy egymás mellé rakom, persze, most szarkasztikusan beszélek, de hogy persze azon kívül, hogy eldöntjük a rendezővel, hogy milyen képeket használunk, és hogy a hangot a képpel hogy illesztjük össze, miután ez megvolt, azután sor kerül a színezésre. Ami ugye először egy alapszínkorrekció, majd aztán megpróbálom egy olyan színvilágot megteremteni minden egyes filmnek, ami igazából azt adja át, amilyen érzéseket akartunk már képekben átadni, már a hangban átadni, és akkor így egy összefüggő kompakt alkotást létrehozni.
Még én azt megemlíteném, ami ugyancsak hozzá tartozik, és nagyon fontos, hogy párhuzamosan, valamint próbálnánk párhuzamosan történni közben a zeneírás is, ami egy nagyon fontos eleme a versfilmjeinknek, filmjeinknek, és ilyenkor azért elég nehéz dugaga van Karesznek, mert neki ugye az lenne a legjobb, hogyha már a kész anyagot kapná meg, de mivel mindig sietünk, és határidő, akkor ő neki ezt külön elképzelt, hogy megbeszéljük, hogy én mit képzelek el, mit szeretnék elmondani ezzel az egésszel, és akkor neki tényleg annyira át kell szellemülnie, hogy ő úgyis, hogy nem látja a képet, ő már elkezd gondolkodni ebben, hogy akkor milyen zenét álmodik meg ehhez a versfilmhez, és ezeket is együtt csináljuk, tehát megvan az alap, amit ő elképzel, és akkor utána ráillesszük a magára a filmre, és hogyha azt látjuk, hogy nem pont ott van, tehát nem találja meg ott a helyét, ahol elképzeltük, akkor újra, múltkor is újra felzongorázta, figyelte, hogy akkor hol van az, hogy megáll, hogy nem beszélnek, hogy akkor oda tudja leütni, szóval ennek is megvan a varázsa, meg a munkája, amit ugyanúgy fontos.
Attila itt az imént ironikusan úgy fogalmazta, hogy milyen egyszerű a képeket egymás után tenni, hiszen te vetted fel, és a műsor első felében fogalmaztál úgy, hogy lehet, hogy könnyebb lenne kidobni a képeket, azokat, amelyek már nem férnek be, hogyha nem ugyanaz a személy, vagyis nem te lennél mind az operatőr és mind a vágó. De azért akkor gondolom, hogy könnyebbséget is jelent ez a kettős szerep, mert tudod, hogy melyik snitben mi van.
Persze, az az ideális, hogyha te vettél fel valamit, azt te is tudod megvágni. Vagy nem tudom, mennyire ideális igazából objektív szemszöggel, de hogy a saját magad szemszögéből az a legjobb. Persze erre mondjuk nagy produkcióban erre nincs lehetőség, meg nincs kapacitás, hogy egy ember dolgozzon mindennel, ilyen sok mindennel, de úgy érzem, hogy amíg csak lehet, én nagyon élvezem azt, hogy azzal, amit én felvettem, azzal én dolgozok. És igazából minél több mindent csinálok én a filmen belül, annál inkább érzem az egészet magaménak is, és én ezt nem adnám semmiért, tehát hogy attól függetlenül persze panaszkodom, hogy igen sok, és jaj, ezt is én kell csinálnom, jaj, és persze, jaj, még a színezés hátra van, de hogy amikor vége, és amikor kész van az egész, nagyon büszkén, és nagyon boldogan tudom elmondani, hogy igen, ezt letettük, és ebben ennyi munkám benne van, és azért lett olyan, mert én csináltam ilyenre.
Ugye napjainkban azzal szembesülünk, hogy keveset, vagy általánosságban nézve kevesebbet olvasnak az emberek. Helyette néznek rövid videókat különböző felületeken. Akkor mennyire tud egy versfilm népszerűsíteni egy verset, vagy magát a vers olvasást, vers fogyasztást?
Inkább azzal kapcsolatban van tapasztalatom, hogy egy verset tud népszerűsíteni. Azt nem tudom, hogy mennyire veszi rá a nézőt, a hallgatót, hogy még több verset olvasson. Lehet, hogy ugyanattól a költőtől, írótól igen, de azt, hogy meghozzam a kedvét a versek olvasásához, ezt nem tudom megmondani. Én azt tapasztaltam, hogy az Érted című versfilm után is sokan rám írtak, a szövegről faggattak, hogy tiszakadt a melyik könyveiből vannak, elkezdték olvasni, megvették a könyvet, tehát igen, van ilyen tapasztalatom, és most is, ami bemutatásra került Markó Béla versek alapján forgatott versfilmjeink, ott is ugyanúgy megkerestek, és megkérdezték, hogy akkor ezek milyen versek, mi a címük. Úgyhogy hogy igen, én úgy gondolom, hogy ez egy olyan műfaja, ami segít abban, hogy népszerűsítsük a verseket.
Az általatok készített versfilmek megtekinthetőek ugye a YouTube csatornán, a Contemporary YouTube csatornáján, de miből is lehet finanszírozni ezeket a projekteket, ezeket a forgatásokat, hiszen ahogy a műsor folyamán már elhangzott, egy nagy és komoly munkáról van szó, amihez eszközök kellenek, és akkor még nem is beszéltünk arról, hogy ugye vannak színészek, vannak zenék, a ti munkátoknak is komoly értéke van.
Én nagyon szerencsésnek mondhatom magunkat, mert tényleg olyan emberekkel vagyok körülvéve, akik nagyon szeretik ezt a részét a munkának, amikor külön elmegyünk forgatni, és mindenki úgy fogja fel, hogy akkor ez egy laza nap, ez együtt vagyunk, szórakozunk, jól telik, de közben dolgozunk is, és alkotunk, és értékeseket alkotunk. Nem tudom, hogy ezt meddig lehet így csinálni, és mikor jön el az a pont, amikor valaki azt mondja, hogy nekem ez így ingyen nem éri meg, de egyelőre mind szeretjük, és ebből a szeretetből tápláljuk ezt az egészet. Viszont igen, gondolkodom abban, hogy ennek valamilyen formáját megtalálni, hogy az elkövetkezendő munkáinkra már úgy tudjunk hívni kollégákat, illetve színészeket is, hogy ki tudjuk fizetni őket. Viszont úgy gondolom, hogy ez egy útnak a kezdetén állunk, most tartunk ott, hogy vannak referenciáink, hogy meg tudjuk mutatni, hogy mit csináltunk eddig, és hogy néznek ki ezek a projektek, és én reménykedem abban, hogy egyszer csak megtaláljuk ennek is a módját, hogy ez kifizetődő legyen azok számára, akikkel együtt dolgozunk.
Én ehhez csak annyit tennék hozzá, hogy van ez a mondás, és igazából versfilmekre is le lehet fordítani, de én filmekkel fogom most elmondani, hogy nem azért készítünk filmeket, hogy pénzt szerezzünk, vagy hogy pénzt keressünk, azért keresünk pénzt, hogy tudjunk filmeket forgatni.
Igen, ezt jól elmondom.
Igen, ez a gondolat sok mindent elárul és megmagyaráz, ugyanakkor nekem eszembe jutott az is, hogy rövid videók, rövid filmek, és ugye hol fogyasztják az emberek, megint csak általánosságban nézve a legtöbb ilyen videót, a telefonjukon. És a telefonokon azért álló helyzetben jelennek meg a tartalmak, vagy úgy optimális, most elég csak a Facebook vagy Instagram Reels-re, vagy miért ne a TikTokra gondolni. Tehát azzal lehet szembesülni, hogy az emberek, vagy egyesek már ahhoz is túlhúzták, hogy 90 fokban elfordítsák a készüléküket, de ez egy másik történet, most ebbe a vitába ne menjünk bele. Nem gondoltatok abba arra, hogy valamilyen formában készüljön állóképes adaptáció egy versfilmből, vagy egy rövid néhány másodperces népszerűsítő anyag?
Én nem.
Miért?
Én de. De először mondjátok.
Én azért nem, mert én el szoktam fordítani a telefonomat, amikor nézem. Nem, én azért nem gondoltam erre, mert nem látom azt, hogy akkor ez, oké, megjelenik a YouTube csatornánkon, és akkor ezt mi van, hogyha én nem telefonról akarom nézni, szóval lehet, hogy én túlságosan ragaszkodom a hagyományos dolgokhoz, de én ezt nem tudom elképzelni, vagy akkor megcsinálni úgy, hogy legyen egy ilyen is, meg egy olyan is, hogy használható legyen mindkét módon, de szerintem ez Ati jobban hozzá tudna szólni, mert ő gondolt erre.
Igen, az emberek...
Te nem fordítod el 90 fokban a telefonodat?
De elfordítom. De viszont én teljesen... Hát nem egyet értek, de hogy én látom, hogy az embereknek miért sokkal kényelmesebb nem elfordítani a telefon, és teljesen megvan a joguk hozzá. És az a helyzet, hogy azon keresztül, hogy te elkészíted a versfilmet, nem is kérheted meg azt is, hogy még el is fordítsa a telefont, hogyha neki így kényelmes. Én gondoltam rá, és nagyon sok ilyen tartalommal találkoztam, ami versfilmhez hasonló. Ugye biztos ti is találkoztatok Reels-ek. Én az a fajta ember vagyok, aki nem TikTokozik, hanem Reels-en, Instagram Reels-en nézi vissza mondjuk a két héttel azelőtt TikTok trendeket. És Reels-eken szerintem biztos ti is találkoztatok ilyennel, hogy megy egy zene, vagy megy egy szöveg, és rá képek... ilyen teljesen random videók vannak rávágva, de hogy olyan ilyen művészi képek. És szerintem ez nagyon sokan, mondjuk a készítő nem is tudja, hogy versfilmet, vagy versfilmhez hasonló műfajban dolgozik, de nagyon sok ilyennel találkoztam, és nagyon mennek ezek a dolgok. És én pont erre gondoltam, hogy lehetne egy ilyet kísérletezni, úgy, ahogy most már nagyon, nagyon sokan állóképben gondolkoznak, és nagyon sok én azzal találkozom, nagyon sok fesztivál, meg nagyon sok rendezvény úgy kér after movie-t, hogy ez azért legyen egy állóképes verzió is, és ezért gondolom azt, hogy talán megpróbálhatnánk azt is, nagyon nehéz komponálni állóképben, és ezt úgy mondom, hogy két és fél hónapos kampány után vagyok, amikor végig állóképben kellett gondolkoznom, és az első hetekben egyszerűen így mondtam magamnak esténként, hogy én ezt nem csinálom tovább, mert nem szeretem, amit csinálok, nem tudom szépen megkomponálni ezt a képet, hogy jól nézzen ki, és nagyon nehéz ezzel, operatőrként megküzdeni ezzel az egész dologgal, amikor úgy nőttél fel, hogy a kép az horizontális. És te azt úgy kell megszerkezd, úgy kell megkomponálni azt a képet, hogy úgy legyen szép. És nagyon nehéz állóképben jól komponálni, de viszont szerintem gyakorlattal rá tud érezni az ember, és rá tud hangolódni erre a fajta képre is. Úgyhogy én egyáltalán nem zárom ki ezt a lehetőséget. Én ezt még egy kihívásnak tekintem, és szerintem lesz még alkalmunk a jövőben ezen gondolkozni,
igen,
mert ezt így leharcolom.
Igen, de egyébként ezek a kulisszák mögötti videóink, ezek így készülnek, és ezeket én szoktam készíteni, és most jövök rá, hogy igen, ezek állóképekből állnak, és úgy vannak összevágva is, és igen.
És miért? Azért, mert te is lusta vagy elfordítani a telefonot 90 fokba.
Nem azért, hanem mert arra gondolok, hogy ez egy fogyaszthatóbb formája, igen, és hogy azokra a nézőkre gondolok, akik csak görgetik a telefont, igen, és nézegetik.
De hogy ezek a nézők elé is lehet olyan tartalmat,
igen, egyébként
eléjük,
igen,
rakni, ami mondjuk egy picit megállnak, mert vannak ilyenek, és tényleg egyszer-egyszer jól esik, hogyha úgy meg tudsz állni a doom scrolling közben.
Telefon és közösség média görgető emberek, felhasználók. Mennyire segíthet akkor a Facebook, Instagram vagy TikTok, bármely közösségi médiás felület végeredményben abban, hogy még több emberhez eljussanak ezek a versfilmek?
Úgy gondolom, hogy segíthet. Most nekünk is attól függ, hogy mi a célunk ezekkel a versfilmekkel, és igen, tehát úgy gondolom, hogy az embereket a leghamarabb ezeken a felületeken keresztül tudjuk megszólítani és elérni hozzájuk. Viszont, hogyha már egy szakmai véleményt szeretnénk, akkor nem egyetlen gondolom azt, hogy ezeken a felületeken lehet eljutatni, hanem inkább filmfesztiválokon.
Tehát nem a komment szekciók eladja a zsűrizést, de hogyha már szakmáról, szakmaiságról beszélünk, a filmes szakmán, a filmes területen belül mennyire nevezhető népszerűnek a VS film, mennyire veszik ezt elő a szakmán belül?
Én nem igazán hallottam róla előtte, láttam, persze is létezett, tehát nem, nyilván nem mi találtuk ki, vagy nem én találtam ki, de amikor mi filmfesztiválunkra nevezzünk be a filmjeinkkel, most már versfilmjeinkkel, ugyanúgy versenyeztetjük őket rövid filmek mellett is. Most van az, hogy egy olyan filmfesztiválon veszünk részt, ahol van külön versfilm kategória.
Ez a 14. Bújtor István Filmfesztivál, ahol benne lesz a Tiszakata szövegei alapján készült Érted című versfilm a versenyprogramban. Mondjuk el ezt is a hallgatóknak.
Igen, igen. Augusztus végén lesz a filmfesztivál, és akkor fogjuk majd megkapni a szakmai véleményt is a zsűritől, amire nagyon kíváncsi vagyok. Igen, tehát itt van az, hogy van egy külön kategóriája a versfilmeknek, ahol csak versfilmekkel kerül versenybe is, és ez egy új dolog számomra, úgyhogy én kíváncsi vagyok, hogy mennyire állja meg a helyét más versfilmek között, mert eddig csak a animáció, illetve rövid film, fikciós film, dokumentumfilmek között mérettettük meg.
Hát meg az a baj ezzel a versfilm műfajával, hogy tényleg nem a legnépszerűbb filmműfaj, hogy fogalmazzunk így, és nagyon sokszor beledobáltak így kísérleti filmbe. Legalábbis, hogy nekem az a tapasztalatom, hogy bármilyen fesztiválra bekerültünk, a versfilmeket így egyből bedobták, hogy hát kísérleti film. És akkor elég nehéz úgy versenyezni, hogy ez ilyen legextrémebb, legabszurdabb művészfilmekkel együtt egy kategóriában vagy, és igazából azt se tudod, hogy értelmezd azt és ezt egyféleképpen, ami miatt egy kategóriában vannak. Úgyhogy szerintem ez egy elég nehéz dolog, de igen, nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy milyen lesz ez a Keszthelyi Fesztivál.
De mekkora eredmény már önmagában az, hogy beválogatták a filmet, és akkor milyen reményekkel indultok el augusztusban Keszthelyre? Elmondom azt is a hallgatóknak, hogy 85 film fog versenyezni a 14. Bújtor István Filmfesztiválon.
Szerintem egy jó eredmény mindenképpen, és én őszintén, amit én szeretnek, és aminek örülök, az, hogy bekerültünk, az, hogy olyan emberekkel találkozhatunk, akikkel eszmecserét folytathatunk arról, amit csinálunk, amivel foglalkozunk. Én nem feltétlenül azért, hogy valamilyen díjat kapjunk, tehát nekem már az is egy nagyon jó visszajelzés, hogyha szeretik az emberek, hogyha megérinti őket az, amit mi csinálunk, és az már csak egy külön plusz, hogy a szakmabeliekkel tudunk beszélgetni a munkáinkról.
A műsoridő végéhez közeledve ejtsünk egy pár szót arról is, hogy hogyan és mivel lehetne szerintetek fejleszteni a versfilmeket, és nyilván a ti csapatotokat.
A versfilmeket kevésbé tudnám most hirtelen megmondani, hogy mivel fejleszthetném. Tehát én inkább úgy gondolom, hogy munka közben jön mindig egy új ötlet, egy új gondolat, amit esetleg mindig a következőnél már be tudunk úgy építeni a következő forgatásba, hogy használható legyen. Hát a csapatunkat mindenképpen jó lenne építeni, most jelenleg hárman vagyunk benne, zeneíró, operatőr, vágó, és én, mint rendező, néha forgatókönyvíró is azért. Jó lenne, én örülnénk neki mind, hogyha egyre több funkciót töltenének be új emberek a csapatunkba, mert így nagyon sok minden a mi vállunkat terheli, és elveszi a figyelmünket a fő feladatainkról nekem, mint rendezőnek. Most utoljára, amit forgattunk, egy rövid filmet 2 hete, most már volt rendező asszisztensem is, és az nagyon sokat segített nekem is, illetve már Ati is tapasztalta azt, hogy másmilyen volt velem dolgozni egy ilyen helyzetben, és sokkal jobban tudtam figyelni arra, amire nekem kell. Úgyhogy örülnénk neki, hogyha egyre többen csatlakoznának hozzánk, és hát csatlakozzatok, várunk.
Igen, a versfilmekkel, tehát hogy fejlesztjük őket, mi is szerintem elég sokat fejlődtünk az évek során, de hogy egy adott ponton már tényleg az van, hogy jó lenne, hogyha többen lennénk, és még csak annyit szeretnék ez a toborzáshoz hozzátenni, hogy azt vettük észre, igazából a kontemporáknak ez is lenne a célja, hogy nagyon sokan mondjuk Kolozsváron végeznek, Pesten végeznek, és azért nekik a filmes kör az ott van, mondjuk vagy Kolozsváron, vagy Pesten, vagy Váradon, vagy nem tudom, Bukarestben, és nagyon sok mondjuk Vásárhely körzeti filmes szakember van, akik egyszerűen nem ismerik egymást, mert nem egy filmes közösségben nevelődtek ki. És igazából nekünk ez is az egyik célunk, hogy ezeket az embereket összetömörítsük egy csapatba, és itt találjuk meg együtt közösen a film iránti szeretetünket, és ezt tudjuk kamatoztatni.
Nagyon kevés időn maradt, zárjuk azzal a beszélgetést, hogy a jövőre nézve milyen ötleteitek, terveitek vannak, mire készülhet a jövőben a közönség a kontemporárt alkotói csapattól.
Gyorsan elmondom akkor, hogy folyamatban van egy rövid filmünk, ami egy fikciós történet, az még vágás alatt van. Készen vagyunk még egy újabb Markó Béla versei alapján elkészítettünk még egy versfilmet, ami majd a napokban fog megjelenni, illetve forgatás alatt van egy újabb versfilm, ami ugyancsak Markó Béla verseiből lett megálmodva. Azt valószínűleg, hogy a nyár végén fog kijönni, és mi folyamatosan készülünk, és párhuzamosan dolgozunk mindenen, úgyhogy reméljük, hogy meg lesz a gyümölcse ennek is.
Ehhez kívánunk akkor sok sikert. Franciska, Attila, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönjük, hogy a ma esti digitális világ vendégei voltatok.
Mi is köszönjük.
Köszönjük szépen.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Vince Simó Franciskával és Gáspár Attilával, a kontemporárt alkotói csapat tagjaival, akiknek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagybodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, maradjanak a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádió társaságában. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Jó éjszakát, viszont hallásra!
Nincs üdülés kürtős nélkül, ezért a marosvásárhelyi Tulipán utcai kürtős kalácsos a gyilkostóhoz is elkíséri önöket. Aggodalomra semmi ok, hisz a minőség és a baráti árak nem változnak. Az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.